Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha belőtte, ha kihagyta, ha kivédte, ha megnyerte, ha elveszítette, ha kinevezték, ha leváltották, ha megválasztották, ha megbuktatták, a kézi vezérlésből nem maradhat ki. Ágai Kis András és Borsos Attila kézilabdás podcastja mindig napra kész és objektíven szubjektív. Vagy szubjektíven objektív. Hallgassátok és döntsétek el!
Sziasztok! Itt vagyunk tehát ismét a kézi vezérléssel, Borsos Attila és Ágai Kis András, és az összes friss hír, már ami ugye a kézilabdához kapcsolódik, és amiről most szót fogunk ejteni. Hát én azt hiszem, hogy magától értetődik, hogy mivel kezdjük, hiszen hát nincs megerősítve egyetlen hivatalos forrásból sem, de nagyon úgy tűnik, hogy megvan a Fradi új edzője, egy dán fiatalember személyében, úgyhogy erről beszélgetünk majd a műsor elején. Aztán értelemszerűen szót ejtünk a Veszprém-Kielce párharcról, amelynek a felén vagyunk túl, és hát sokkal nem vagyunk közelebb a megoldáshoz, sem a kölni Final Fourhoz, de távolabb sem. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy milyen tanulságokat lehet leszűrni az első meccsből, és mit várhatunk a másodikon. Aztán majd meglátjuk, hogy mi minden kerül még szóba. No, hát akkor kezdjük ezzel, ami bejárta a magyar sajtót. Ma milyen nap van? Ugye hétfő, tehát most hétfőn este beszélgetünk, hogy ki mikor hallgatja, azt persze nem tudjuk, és hétfőn reggel jelent meg először magyar portálokon, méghozzá dán forrásra hivatkozva, hogy Martin Frölund Albertsen lesz a Ferencváros edzője majd a következő szezontól. Ugye azt már tudjuk, hogy Elek Gáborral nem hosszabbít szerződést, illetve felbontja a szerződését a Fradi, amely még egy évig él, és eddig nem érkezett ugye hivatalos bejelentés, ez sem hivatalos, de mondjuk úgy, hogy több forrásból azért ráerősítettek, hogy igen, ez valószínűleg így lesz. Hát annyit tudunk, sok mindent tudunk Albertsenről, ugye Attila, ha jól tudom, te személyesen is ismered őt, a svájci női válogatott kapitányáról van szó, ugye játszottunk Svájccal egy nagyon nehéz meccset a legutóbbi Európa-bajnokságon, korábban volt a Bietigheim edzője, és hát a Frölund név az ismerős, lehet az egykori kiváló dán játékos, az unokatestvére vagy a testvére Albertsennek. Hát ő érkezik majd a Fradihoz, valószínűleg. Mit szólsz hozzá?
Meg vagyok az egy picit lepődve, mert nagyon jól sikerült a Ferencvárosnak a titkolózása, ugye sokáig semmilyen hír nem szivárgott ki arról, hogy ki lesz az edző, sőt, az se szivárgott ki igazából, hogy új edző lesz, még akkor is, hogyha ezért ezt lehetett úgy sejtegetni, de ugye, mikor bejelentették Elek Gábor távozását, akkor utána elindult újra a találgatás, és tulajdonképpen odáig lehetett csak ki felfejteni a szálakat, hogy északi edző lesz, skandináv vonalat választ a Ferencváros, és az Albertsen nem volt azok között, a nevek között, akiket hallottam őszintén szólva. Viszont így, hogy most belegondolok, nekem is ez teljesen friss információ. Azt hiszem, hogy nem rossz választás Albertsen, hiszen ő egy nagyon koncepciózus edző. Tehát ugye a svájci válogatottnál dolgozik most már évek óta, ahol gyakorlatilag a nulláról felépített egy rendszert, egy képzési rendszert, egy olyan akadémia akadémiai szisztémát, ahonnan jönnek ki most már a játékosok, és láttuk, hogy ennek azért komoly eredményei vannak, a magyar válogatottat is megszorították. Tehát mindenképpen egy olyan valakit választottak, ha tényleg ő lesz, aki nem egy sztárcsapattól érkezik, és bepottyan egy másik sztárcsapatba, aztán ott próbál valamit majd jobbat csinálni, mint az elődje, hanem valószínűleg azért választották őt, mert egy koncepciót várnak tőle, hogy hogyan építse föl újra a Ferencvárost, egy új Ferencvárost, azt gondolom, az Elek Gábor éra után. És hát ez egy komoly kihívás lesz azért neki, mert ez egy nem egy-két éves munka, hanem ez egy hosszabb távú dolog, azt gondolom. Viszont az eredményeket nyilvánvalóan már jövőre fogják tőle várni, tehát nem lehet nagyon azért avval a mögé bebújni, hogy majd 5 év múlva jó csapatunk lesz. A Bietigheimmel ugye dolgozott korábban, és ott volt szerencsénk az Érdel játszani velük két mérkőzést, egyszer nagyon megvertük őket egyébként, aztán kint pedig kaptunk tőlük, ahol nagyon csaltak egyébként, arra emlékszem. Nem, mintha ennek köze lenne Albertsenhez, de az is igaz, hogy azért ő egy nagyon tipikus dán, hogy is mondjam csak, karakter. Tehát nem a szerénység az, ami lesüt róla egyből. Ugye megszokhattuk a dán játékosokra, edzőkről, hogy nagy az önbizalmuk, hát ő is ezek közé tartozik. Úgyhogy ez érdekes lesz majd azért a magyar közegben, hogy hogyan fog működni, hiszen azért láttuk azokat a dán edzőket, például a Dálmózét Siófokon, de akár mondhatjuk a válogatottnál, ugye Kim Rasmussent is, hogy ez a dán magatartási kódex, hogy úgy mondja, nem feltétlenül könnyen elfogadott Magyarországon, különösen a Fradinál, amelyik ugye egy elég speciális Fradi család ott jelent. Úgyhogy erre azért kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni, de ha tényleg az a cél, hogy egy új rendszer, új koncepció, új csapat, új stílus, akkor teli találat lehető.
Igen, közben még rápillantottam, még ugye a Viborga bajnok volt, még 19 évvel ezelőtt, 2004-ben, tehát egy régi motoros egyébként, Albertsen, 78-as születésű, aztán dolgozott a Randersnél, és akkor utána lett Bietigheim edző, meg most svájci kapitány. Azért a svájciak egy kicsit itt azért megbicsaklottak, mert itt a csehektől azért szépen kikaptak oda-vissza az EB-s rejtezőn. Jó, de hát tudjuk, hogy Svájcnak nincs világverő csapata. Na de az a kérdés, hogy milyen csapata lesz a Fradinak? Mert jó, dán edző Győrben, de a győri csapatot azt tudjuk, a komplett keret megvan. Hát az egy nagyon komoly brigád lesz. De mi lesz a Fradival? Semmit nem hallottunk. Még ugye az Zuhany híradó szerint Bordás érkezik Debrecenből, de ennyi az összinformáció, ami kiszivárgott, és úgy tudom, hogy a nagyon nagy változás nem lesz. Szucsánszki bejelentette, hogy gyakorlatilag ő szinte biztos, hogy nem folytatja, de egyébként valószínűleg változatlan kerettel fut majd neki a következő szezonnak nagyjából. A Fradi, ugye tel is tele 30 pluszos játékosokkal, összeszámoltam délután, 10 30 pluszos játékosa van a Fradinak, köztük ugye a két légiós, mármint a két délszláv légiós, Lekics és Cvíics. Szóval ez egy érdekes helyzet, mert nem arról van szó, hogy jön egy új edző, és akkor hozza az embereit, meg egy új csapat, hogy nem egyelőre. Tehát kicsit ilyen Szeged effektus, hogy jön egy új edző, de a csapat az a régi.
Igen, hát a hírek szerint a csapatban radikális változások nem lesznek, meg hát mondjuk így május közepén nagyon nehéz is radikálisan új csapatot építeni minőségi játékosokból. Lehet nyilván egy-egy fogást még azért kicsípni a nemzetközi piacon. Ugye itt az Alicia Stollénak a pótlására nem tudom pontosan, hogy mi a terv, de gondolom, hogy oda azért valamilyen balkezes játékost fog hozni a Ferencváros, vagy legalábbis jó lenne, ha hoznának. Úgyhogy Ez egy kérdés lehet, meg azért lehet, hogy a skandináv vonalról egy-két dán játékost még ide tud csábítani, ami most azért eléggé divatos a nemzetközi piacon, mármint hogy dánokat igazolni. Úgyhogy ez lehetséges, hogy lesz egy év, egy átmeneti év, amikor ezzel a csapattal kell játszania, és akkor jövő évben szépen az igazolások tekintetében is leteheti a kívánság listáját a ferencvárosi vezetőknek az asztalára, aztán meglátjuk, hogy meddig ér a takaró, mert nyilván nem futottak még játékosokat fog kérni.
Na jó, de hát Kubatov Gábor elmondta, hogy 5 éven belül BL-t kell nyerni, hát azt nyilván azt is sejti, hogy ehhez minőségi játékosok kellenek, de hát ugye a futballban is sikerült a nagy ugrás, még akkor is, hogyha persze ez nem BL győzelmet jelent, de azért tényleg hatalmas az előrelépés. Hát kézilabdában töredéke összegből tényleg BL-t lehet nyerni, vagy legalábbis oda lehet jutni a legjobbak közé.
Hát az igazság, hogy ez igen, csak most persze idézőjelben is, nehogy valaki félreértse, rosszul jött az új edzőnek, hogy bejutottak a Final Four-ba, mert innentől kezdve ugye azért az előrelépés az egy igazán szűk mesdjén folyik, tehát nyilvánvaló, hogy jövőre is ezt fogják várni tőle, és még előrébb menni, ott pedig már nem csak a pénz dönt, sőt, ott már főleg a szerencse és a apróságok döntenek, tehát most hiába öntenek még x milliót vagy 100 milliót a Fradiba, attól még nem biztos, hogy a Final Four-ba megnyerik azt a két meccset. Tehát,
sőt, az sem biztos, hogy bejutnak, mert azért igen, ott bár a bejutásért igen. Biztos, hogy marha nehéz meccs lesz jövőre.
Ha igen, de tehát, ha megerősíted, tehát sok pénzed van, megerősíted a csapatodat, azért a Final Four-ba jutásért komolyan ott lehet.
Így van, igen.
De ha már bejutottál, akkor hiába duplázod meg a büdzsédet, ott már nem biztos, hogy az meghozza azt a plusz eredményt, de hát tehát azért mondom, hogy neki ez egy nagy kihívás lesz, mert hiába mondják, hogy majd új edző, új koncepció, új csapat, innentől kezdve minden ferencvárosi szurkoló azt fogja várni, hogy hát ha bejutottunk most, akkor mindig jussunk be.
Igen, és majd várhatnak más. Így van, és majd jön az, hogy hát akkor még kellett elküldeni Ele Gábort, hogyha mi visszaléptünk, hát hogy nem előre. Jó, hát
igen, hát az biztos, hogy ezt sokszor fogja hallani még, hogy Ele Gábor
na most, neve igen.
Süvíteni fog a fülébe, de hát abból a szempontból szerencséje van, hogy ő azért nagyon messzire jön, tehát nem feltétlenül fogja ezt zavarni.
Igen. Ugye, ami még érdekes aspektusa az egésznek, és azért mi, azzal együtt, hogy most majdnem, hogy ilyen kéztényként kezeljük, mert nem tény, ezt tegyük hozzá, ez még mindig csak sajtóhír, hogy vajon miért nem jelentik be? Mert azt viszont szinte biztosan tudom, hogy a döntés az megszületett már korábban, legalábbis egy ilyen előzetes megállapodás. De ha mondjuk aláírt szerződés van, akkor teljesen logikátlan, hogy ezt nem hozzák. Főleg most már ugye eltelt majdnem, 12 óra eltelt legalább azóta, hogy ez felröppent a sajtóban, megírta mindenki, és a Fraditól semmilyen hivatalos reagálás nem érkezett, ami őszintén szóval nem teljesen logikus ebben a helyzetben. Azért a Final Four még nagyon messze van, az még 2 hét. Hát ne, tehát, mert ugye hallottunk ilyeneket, hogy esetleg megvárják. Hát nem tudom elképzelni, hogy ezek után lehet még 2 hetet várni, mert az egyébként szerintem a játékosoknak se jó, meg senkinek sem jó, hogyha mindenki arról beszél, hogy most ki lesz az új edző, tényleg ő lesz, ahelyett, hogy megmondanák, hogy ez lesz, ezt erre megyünk. Tehát lehet, hogy mégsem annyira kerek valami, nem tudom.
Nem tudom, őszintén szóval fogalmam sincs, hogy mi a kommunikációs stratégiája a Ferencvárosnak, azt viszont azért tudjuk, hogy onnantól kezdve, hogy mondjuk dán vagy román edzőt igazolsz, akkor biztos nem fogod tudni sokáig titokba tartani, mert a TV2 a dánoknál, illetve a Romsport, meg ezek a fórumok, azok nagyon keményen kikaparják az információkat. Úgyhogy meg hát azért ne legyünk naívak, hogyha a nemzeti sport ezt azért lehozta, akkor valami alapja lehet, mert ugye azért...
A nemzeti sport hát, a nemzeti sport a Dán TV2-re hivatkozott, a nemzeti sport Dusebájevet is lehozta, Dusebájevet is lehozta, meg annak idején Raúl González is lehozta, és aztán egyikük sem lett, hanem egy fiatal magyar srác lett a Szeged edzője, tehát ez még önmagában nem jelent semmit szerintem. Ettől még bármi lehet.
Hát igen, csak mondjuk a nemzeti sport a Ferencvárostól nincs olyan nagyon messze az információ áramlásba.
De igazad van.
Mint a Szegedhez, vagy a...
Ez nyilvánvaló. Csak azt nem tudjuk, hogy aláírt szerződés van, vagy mondjuk, mit tudom én, adott szó, és akkor megbeszéltük, de még nincs rajta az aláírás. Tehát, hogy valami oka annak szerintem kell lennie, hogy ezt egyelőre nem erősítette meg a klub. De lehet, hogy semmi, lehet, hogy egyszerűen csak várnak. Tehát, hogy az is előfordulhat.
Igen, hát ezt nem tudjuk, de hát mindegy is végül is, mert előbb-utóbb megtudjuk, hogy a játékosokat zavarja, vagy nem zavarja, azt nem tudjuk. Valakit zavar, valószínűleg valakit nem. Ele Gábor már biztos tudja. És egyébként Ele Gábor azt nyilatkozta, hogy minden, ami az ő személye körül, vagy az edzőváltás körüli kommunikáció, az ő hát, kérésének megfelelően zajlik. Úgyhogy lehet, hogy ő kérte, hogy ne legyen még bejelentve.
Lehet, bár furcsa lenne. Meglátjuk, minden esetre hamarosan ki kell derülnie, hogy így lesz, vagy nem így lesz. Ennek kapcsán viszont, és akkor hagyjuk a végére a Veszprémet, ennek kapcsán eszembe jutott azért valami, ami viszont rettenetesen szomorú, azt hiszem, hogy tényleg mi hajlamosak vagyunk, vagy most már egy kicsit azért talán mondhatom múlt időben, hogy egy kicsit elszerényedtünk ebben a tekintetben azt gondolni, hogy a mi képzésünk, meg a mi szakembereink, meg a mi játékosaink a világ élvonalát alkotják, vagy ott vannak. Szóval, hogy föl sem merül, hogy Győrben magyar edző legyen, hogy a Fradinál magyar edző legyen. Ez azért elég szomorú szerintem. Tehát, hogy és akkor itt utalnék arra, ami a kettő egyébként valahol nyilván összefügg, hogy az is nagyon elgondolkodtató volt, amiről beszélgettetek a harmadik félidőben, hogy az elmúlt 15-20 évben hány meghatározó játékosunk. Most az ugye a férfi vonalra vonatkozott, nem mint hogyha a nőknél olyan nagy lenne a merítés. Hány játszott külföldön, tehát hogy hány magyar kézilabdához köthető név forog a nagyvilágban oda-vissza, hát valami borzalmasan a sor végén kullogunk már a nagyokhoz képest, és azért ez nem nagyon elkeserítő képet fest arról, hogy mi történt itt az elmúlt 20 évben mindenféle képzés tekintetében. Legalábbis én így. Mondtad te azt a számot, hogy 60 horvát játékos van a Bundesligában jelenleg, ugye férfi vonalon.
Igen, és az 1-2-be.
Igen, és hogyha megfeszülünk...
A Bundesliga professzionális...
Na most, ha megfeszülünk, sem tudunk 15-nél több épkézláb magyar játékos az elmúlt 20 évben mondani, akik külföldön voltak, és miközben még csak azt sem mondhatjuk, mert ott van a Zágráb, meg a Nekcse, tehát még csak van is két tök jó horvát csapat. Tehát szóval valami nagyon-nagyon-nagyon mellé ment az elmúlt időszakban, és akkor valószínűsíthető, hogy nem a semmiből jött ez az elképesztően eredménytelen időszak, és nem arról, hogy kimaradt egy-két generáció, ezt nagyon szeretjük ezt hangoztatni, hogy itt sokkal komplexebb valószínűleg a probléma.
Igen, hát ezen sokat beszéltünk már. Valamit nem nagyon... Nem mondanám, hogy alapjaiban van elrontva, mert sok jó dolog van a magyar kézilabdában, és az utánpótlás képzésben is, meg a felnőtteknél is. Csak valahol a lépések között botlások vannak. És egyébként, hogyha tényleg Albertsen jön a Ferencvárosba, akkor ez tulajdonképpen beismerése annak, hogy kell valamit tanulnunk a dánoktól. Mert azért a Ferencváros egy olyan műhely, ahol azért évtizedek óta, ugye különösen a női kézlabdában nagyon komoly csapatok vannak, játékosok, edzők, munka folyik, tehát sokat investálnak az utánpótlásba, meg saját képzésükre próbáltak évekig támaszkodni, most már most is egyébként, de most nyilván vannak kívülről hozott emberek is. De az hogy egy ilyen edző fog jönni, valószínűleg egy olyan hatáskörrel, amelyik hasonlóan erős lesz, mint az Ele Gáboré, tehát nem csak mondjuk így az első csapatnak a edzéseinek a vezetése lesz a feladata, akkor ettől sok jót várhatunk tényleg. És reméljük, hogy a többi klub is, meg az egész magyar kézilabda ebből profitálhat.
Na jó, de téged nem szomorít el, hogy te, aki tényleg ebben egy más generációban nőttél fel, hogy egy tényleg nincs, tehát most valószínűleg te se tudnám mondani három magyar jelöltet, aki nyelvet beszél, képzett, lendület van benne, fantázia, blablabla, bla, bla, hogy külföldön meg végképp senki nem kíváncsi ránk, tehát hogy az, tehát ugye régen azért mentek magyar edzők külföldre, még hogyha nem is olyan nagyon sokan, de azért mentek. Hát most kinek jut eszébe magyar edzőt igazolni? Hát senkinek. Hát ez borzalmasan szomorú. Magyar játékos sem nagyon, egy-kettő, az szerencsére most már, hogy elindult valami, de hát ez jelent valamit. Hát miért nem Dániában mennek a magyar edzők, ha olyan marha jó lenne itt minden? Hát akkor nyilván fordítva lenne az irány.
Ez azt hiszem, hogy ezen nem nehéz vitatkozni, tehát ez mutatja a problémák egy részét, nyilvánvalóan a magyar edző képzésben hiányosságok vannak, és ezért nem tudunk kitermelni olyan edzőket, akik egyrészt a magyar élklubokat megfelelő súllyal tudnák vezetni, másrészt meg nem hívják őket külföldre. Én csak egyet tudok, aki külföldön edzősködik, aki a feleségem.
Hát igen, tényleg, de hát ez valami egészen elkeserítő, bár nem az, hogy Edina edzősködik, mert az nagyon-nagyon klassz, hanem hogy senki más, és hogy tényleg, hogy mennyire elképesztően kártékony volt, tényleg akármilyen morbid, és bárki mondhat bármit, én vállalom ezt a jelzőt, ez a hihetetlen elkényelmesítése a játékosoknak, hogy itt van Hanuszegon példája. Hogy most őszintén, ha 5 éve valaki azt mondja, hogy Hanuszegon egy stabil Bundesliga csapat irányítója lesz, valószínűleg lehet, hogy megmosolyogjuk, nem? Tehát, hogy tényleg itthon maradtak azok a játékosok is, pont azért, mert annyira nyugi van, annyira jó volt a pénz, annyira klassz minden, hogy meg sem mérettetnek külföldön, és lám valaki megmérettetik, és kiderül, hogy működik. És lehet, hogy még van 20 ilyen játékos a magyar NB1-ben, aki ha kiment volna 5 évvel ezelőtt, vagy kimenne, akkor most Bundesliga játékos lenne, vagy a francia bajnokságban lenne meghatározó. De ez föl sem erült éveken keresztül.
Hát ugye erről sokat beszéltünk, és ebben mindig szoktak velem az emberek vitatkozni, mikor én évek óta azt hajkóztam, hogy azok a szabályok, amik most már nincsenek egyébként, de voltak éveken át, hogy megpróbálták a magyar bajnokságból kiszorítani a külföldi játékosokat, azért, hogy a magyarok játszhassanak. Ennek nyilván volt egy logikája, de volt egy hihetetlen kontraproduktív része, mégpedig az, hogy a kevés jó vagy esetleg jóvá válható magyar játékost iszonyúan elkezdték túlfizetni Magyarországon a klubok, mert ugye kellett pótolni azokat a külföldieket, akiket nem tudtak már itt tartani, ugye a különböző retorziók miatt. És ebből kifolyólag a fiatal magyar játékosok belecsöppentek egy olyan szituációba, hogy megpárnáztak, vagy megágyaztak nekik a csapatoknál, anélkül, hogy adott esetben a tudásukkal, meg a munkájukkal kivívták volna a pozíciójukat, vagy a helyüket a keretben, a nagy csapatban. És most, hogy azért ez egy kicsit kezd talán változni, látjuk, hogy azért lennének játékosok, akikben van ambíció, hogy kimenjek külföldre, és fejlődjön ott, és begyűjtse azt a pluszt, amit Magyarországon nem tud, de nem azért, mert Magyarország, hanem azért, mert a saját fészkedben nem feltétlenül tudsz mindent megtanulni, mert a dánok is mennek külföldre, meg a franciák is mennek külföldre, még a németek is mennek külföldre, tehát most nem is beszélek a horvátokról, meg a szervekről, meg a szlovénokról, mert azok szinte mind kínálnak.
Meg az izlandiakról, hát...
Meg az igen, a spanyolok,
svédek. Hát de jó, hát csak ez... lassan felsoroltad egész Európát. Tehát, hát de rajtunk kívül, de jó, de megint, na, de megint szembe megyünk az autópályán, megint mi vagy, hát ugye miközben azt hajtogatjuk, hogy nálunk minden frankó, meg ilyen, meg tényleg, közben nem veszük észre, most tényleg felsoroltál 10 nemzetet. Hát most biztos, hogy ők csinál, és akkor a szlovénokat még nem mondtad, meg még mondhatnánk még egy csomót egyébként. Hát akkor csak el kéne már gondolkodni azon, hogy nem jól csináljuk. Se eredmény nincs, se játékosunk nincs kín. Hát akkor nem jó. És ezt minél később látjuk be, annál nagyobb baj van.
Hát reméljük, igen, hogy új elnök van, új gondolatok. És,
hú, ezt reméljük, hogy meg is hallgatjuk majd előbb-utóbb. Így és Ferit, ugye Bianco ajánlatunk van tőle, bármikor jöhet, nagy szeretettel várjuk itt a kézivezérlésben, illetve hát az extrában, ugye ott szoktunk vendégekkel beszélgetni. Na jó, hát akkor térjünk rá a Veszprém Kielce párharcra, amelynek az első felvonása ugye döntetlenül végződött, és ott vagyunk, ahol a part szakad?
Hát ott vagyunk, ahol szerintem nagyjából számítottuk, hogy leszünk. Tehát most ez egy döntetlen, ami matematikailag is azt mutatja, hogy semmi nem dölt el. De hogyha most nyertünk volna kettővel, vagy kikaptunk volna kettővel, akkor se lennénk semmivel okosabban. Tehát ezt így nagyjából lehetett látni, vagy lehetett számítani rá, hogy itt nem fog eldőlni véglegesen semmi, se pró, se kontra. És én, ahogy néztem a meccset, különösen a lengyeleknek a játékát, az volt az érzésem, hogy mind a két csapat ezt így nagyjából elkönyvelte, hogy hát ezt a meccset lejátsszuk, itt valami lesz majd a végén, egy-két gól ide vagy oda, de hát visszafogjuk egy kicsit a lovakat, nem nyitjuk meg a pajzsot, hogy nem kockáztatunk, hogy esetleg nagyobb vereségbe beleszaladjunk azért, hanem inkább túléljük ezt a meccset, és majd a második mérkőzésen egy kiki meccsen eldöntjük, hogy ki a jobb. Tehát ezt éreztem ezen az egész meccsen, aminek voltak jó periódusai, meg gyengébbek összességében, tehát a színvonat tekintve. Mind a két csapatnak voltak jobb és gyengébb periódusai, és voltak abszolút holtpontjai, tehát hogy már eleve a Veszprém ugye egy holtponttal kezdett, nehezen indult a gólgyártás, és aztán a Kielcének meg a második félidőben volt egy 3 perce, amikor egy ilyen öngyilkos labdaeladási szériát mutattak be, 3-at egymást elszórtak, amit könyörtön kihasznált a Veszprém, és akkor lett egy +3, ahol egy picit reménykedtünk, hogy na, itt lehet valami ebből a meccsből, de nem is volt igazán, hogy is mondjam, logikus az egész mérkőzés alapján, hogy ott most egy nagyobb előnyt lehet kiépíteni. Gyakorlatilag 2 perc alatt visszahozta azt a hátrányt a Kielce 2 veszprémi hibával, és aztán tovább ment ez a mano-mano, és hát nem mondom, hogy könnyíti a helyzetét a Veszprémnek, hogy idegenbe kell ezt a kiki meccset megjátszani.
Na, erre akartam
De hát ez van.
Ez mennyire aggasztó, mert azért szerintem a tendenciákat látva azért van okunk félteni a Veszprémet. Azért, ha az elmúlt időszak idegenbeli meccseit nézzük, akkor vereség Párizsban, ugye 9 gólos vezetésről, sima vereség Magdeburgban, egy nyögvenyelős döntetlen Bukarestben, vereség Zágrában, most visszafelé megyek, és utoljára a Plock otthonában sikerült nyerni november elején. És azt látjuk, hogy ég és föld azért a különbség a Veszprém játékában, önbizalmában, dinamizmusában, amikor a Veszprém arénában játszik, ugye a saját fanatikusai előtt, és amikor külföldön. Ezt hogy fogják megugrani? Mert itt most azért nagyon komoly változás kell ahhoz képest, amit az elmúlt hónapokban láttunk. Idegenben.
Ez teljesen egyértelmű, hogyha ezt a tendenciát nézzük, akkor van okunk aggodalomra. Viszont az is igaz, hogy egy oda-vissza negyeddöntős meccs, az teljesen más, mint a csoportmeccse. Tehát más fizionomiája van az egésznek. Itt szerintem kevésbé van, hogy is mondjam, a Veszprémiek számára jobban el tudják azt felejteni, hogy nem nagyon szoktunk jól játszani idegenbe, mert ez tényleg egy ilyen, egy lövésed van, egy 60 perced. Itt most jónak kell lenni, mint ahogy a GOG ellen idegenbe például jó
volt. Az a messze a legjobb idegenbeli meccs volt ebben a BL szezonban.
Meg Portóban is jó volt, tehát voltak azért jó idegenbeli teljesítmények, de a tendencia valóban nem ez, de itt most mindegy a tendencia, mert itt egy meccs van. Tehát most azt hiszem, hogy ezt talán el lehet felejteni. Nem érdemes nagyon vele foglalkozni, mert úgyse tudsz mit csinálni. Tehát most erre nem tud fölkészíteni a csapatot, hogy idegenben játszik. Hát persze, hogy idegenben játszik, mindenki tudja. Ott fog kiabálni a sok sárga mezes szurkoló. Ezt a meccset nagyon jól kell lejátszani a Veszprémnek. Lehet idegenben nyerni a BL-be, ez elég, ha csak a PSG-re gondolunk, Kielben, tehát szerintem ettől most el kell vonatkoztatni a csapatnak, hogy most ez hol lesz ez a meccs. Itt kell egy nagyon szoros meccs, aminek a végjátékában egy kis szerencsével egy góllal nyerni kell. Ez ilyen egyszerű.
Jó, oké. Okay. Jó. Na, és mi lesz?
Marha egyszerű.
Mi lesz Remilivel? Ugye láttuk, tudjuk, hogy igen, túlpörögte ezt a meccset, de nem fogja túlpörögni a kintit, mert az még ugye nem töltött el sok időt Kielcében, de mégiscsak ez most Lengyelországban lesz, nyilván erre utazni fognak a lengyelek is. Márpedig ez kulcskérdés lett, tehát én azt gondolom, hogy azért annyira leegyszerűsíthetjük a dolgot, hogy ha Remili nem játszik jól, akkor minimálisra csökkennek a Veszprém esélyei. Tehát neki vezérnek kell lennie, Laugénak is jobban kell játszania, sőt, mind a kettőjüknek jó kell játszaniuk az, hogy itt a Veszprém tovább juthasson.
Sőt, azt mondom, hogy ez a két játékos, ha jól játszik, akkor még kell egy nagyszerű korá lesz, igen. Így van, egy nagyszerű, vagy egy parádés korá lesz, és még egy Nilsson vagy Plexmalbek beállóban, aki nagyon jó, mert ez az első mérkőzésen azért hiányzott. De hát ez abszolút benne van a pakliba, tehát miért ne lennének jók. Én a Remilit elég nagy játékosnak tartom ahhoz, hogy el tud vonatkoztatni egy ilyen szituációtól. Nem hiszem, hogy ez megugorhatatlan neki, de nem lesz könnyű nyilván. Hát ez óriási nyomás lesz rajta, de hát attól világsztár valaki, hogy az ilyen mérkőzéseken tudja magát hozni. Nem félek tőle, hogy a Remili nem tud jól játszani, de inkább én a Kielcétől félek, mert szerintem a Kielce annál, amit most mutattak, tud sokkal
jobban. És azért meg az engem aggaszt, amit mondtál szintén a harmadik félidőben, hogy beszélgettél Dusi Bájevvel, és ő marha elégedett volt a meccs végén. Annak nem örülök, hogy ő elégedett volt.
Igen, hát azért, mert Veszprémben nem nyerni járnak a csapatok. Tehát tudta, hogy nagyon nehéz meccs lesz, így jöttek ide, hogy döntetlen körül hazamegyünk, az jó, mert akkor otthon eldönthetjük a sorsunkat.
Na jó, hát figyelj, akkor tényleg, ahogy említetted az előbb, ilyen egyszerű, ez egy góllal nyerni kell, hát ugye a Veszprémnek komoly tervei vannak, és ahhoz, hogy egyáltalán reális esély legyen arra, hogy ezek a tervek megvalósulhassanak, ahhoz nyerni kell Lengyelországban. Hát, vagy döntetlen is elég lehet, mert akkor végén majd nem hosszabbítás, aztán hetesek.
Nincs hosszabbítás.
De úgy értem, hogy hetesek,
nincs hosszabbítás.
Igen.
Hetesek vannak egyből, igen.
Igen. Hát abban meg különösen visszavághatunk a Kielcének a hetesek. Mondjuk az tuti infarktusos lenne, de hát ha valaki írásba adja előre, hogy nyerünk, akkor jó. De hát senki nem fogja írásba adni. Na, hát most már csak párat kell aludni, és akkor jön a Kielce elleni visszavágó, és aztán meglátjuk, hogy lesz-e idén is Final Four-os csapatunk a férfiaknál, mert szerencsére a nőknél kettő lesz, ezt már tudjuk. Ez volt már a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket, hamarosan majd jövünk extrával is. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.